A Jókai 200 emlékév részeként a Református Egységnap keretében a Debreceni Református Kollégium és a Tiszántúli Református Egyházkerület közös programjaként mutatnak be egy régi új könyvet szombaton. 100 éve jelent meg Zsigmond Ferenc Jókai és Debrecen című kötete, melynek egy reprint díszkiadásával tisztelegnek a 200 éve született nagy magyar író előtt. Zsigmond Ferenc írása ma is hitelesen mutatja be Jókai és a Cívisváros kapcsolatát. A kötethez Győri János, az egyházkerület közgyűjteményeinek gyűjteményi igazgatója írt előszót. Őt kérdezte Olá Ilona.
Talán hallgatóink is tudják, Jókai kerekévfordulót ünneplünk, emlékév van Jókai 200, és a Debreceni Református Kollégium is teret ad ennek a maga módján, méghozzá egy olyan kiadvánnyal, ami unikális. Győri Jánossal, a szerkesztővel beszélgetünk. Mit kell tudni erről a könyvről?
Zsigmond Ferenc Jókai és Debrecen című kis monográfiájáról van szó, amelynek a reprint kiadása van itt most előttünk. Ez az írás 100 évvel ezelőtt, 1925-ben íródott. Zsigmond Ferenc a Debreceni Református Kollégium főgimnáziumának volt a tanára, egyúttal egyetemi magántanár, előbb a Tudományos Akadémiának a levelező, majd a rendes tagja. Tehát egy nagyon komoly tudományos pályát is futott. Gimnáziumi tanárként azért ez elég ritka, hogy valaki az akadémia tagja is legyen. Kunhegyesen született, Mezőtúron érettségizett a református gimnáziumban, Karcagon, szintén református gimnáziumban volt tanár, majd onnan került Debrecenbe. Tehát az életpálya az mutatja azt az utat, amelyet nagyon sokan bejártak itt, egy kisebb településről, egy nagyobbra, majd Debrecenbe, egyetemi városba került, külföldi tanulmányokat is folytatott, nagyon kiváló irodalomtörténész volt, elsősorban a 19. század és a 20. század eleje magyar prózájával foglalkozott, Gárdonyival, Herceg Ferenccel, Jókaival, és beszédes dolog, és az ő termékenységét mutatja, hogy ebben az évben, tehát 24-25-ben, amikor a 100 éves évfordulója volt a Jókai születésének, akkor ő 3 monográfiát jelentetett meg. Tehát ezen kívül, a szóban forgó művön kívül még egy kisebb monográfiát és egy nagy 400 oldalas monográfiát, tulajdonképpen az volt az első komolyabb, súlyosabb Jókai.
Lehet mondani, hogy Jókai első kutatója, tudója volt?
Hát igen, igen, nem feltétlenül az első, de az elsők között volt, és az első igazán terjedelmes több száz oldalas monográfia az ő kezenyomán született. Tehát őt a Jókai irodalom, szakirodalom számon tartja. Na most Jókai és Debrecen című munkája azért jelentős, mert ezt a témát ennél részletesebben azóta sem dolgozta föl senki.
100 év után ez még időszerű?
Eltelt 100 esztendő, és amikor kerestük, hogy hogyan lehetne Debrecen szemben Jókaira emlékezni az évfordulón, akkor jött ez az ötlet, hogy mivel részletesebben azóta sem írta meg senki, és tulajdonképpen csak apró mozzanatokkal egészült ki mindaz, amit ő már 100 esztendővel ezelőtt is megírt, illetve tudott, így ez a munka ma is aktuális. Ez máskülönben könyvritkaság, tehát nehéz ma már elérni, csak a legjelentősebb könyvtárakban van meg. Zsigmond Ferenc Jóka is alkat lehetett, úgy gondolom, mert az írásából kiderül, hogy ő nagyon-nagyon szerette Jókait, és nagyon értette Jókait. Hát ez még az a nemzedék, amely sokat olvasott. Tehát látszik, hogy ez a tanár, tudós ember többször végigolvasta a Jókai köteteket, és hát itt azért ugye
termékenyíróról lévén szó, ez nem kevés.
Tehát azért itt legalább 100 kötetről van szó, és ez azért nem kicsi teljesítmény. És ugye azért is érdekes a Jókai és Debrecen kapcsolat, mert Jókai a közhiedelemmel ellentétben nem volt debreceni diák. Vannak debreceni tárgyú írásai szép számmal, és a kollégiumban domborművet is kapott a 1930-as években, de ott az indoklás az, hogy a debreceni diák élet költői megjelenítője. Tehát amikor a kollégium a 400. évfordulóján a 30-as években a saját identitását kereste és megrajzolta, akkor érdekes módon, és ez hozzátartozik ahhoz a korhoz, elsősorban írókat jelenít meg a domborműveken, nem természettudósokat, tehát például a fizikusok közül többen később kapnak emléket, de elsősorban a szép irodalomban kereste a maga gyökereit, és így aranykölcsei, csokonai mellett így kapott domborművet Jókai is, mint aki a debreceni diák életet megjelenítette, meg Baksai Sándor, őt már elfelejtettük, ők kortársak voltak, Dunamelléki egyházkerület püspöke, ma még az egyháztörténet így ismeri, de mint szép írót őt már sajnos elfelejtettük, neki is nagyon sok debreceni írása van. Hát itt most nem kívánom én ezeket részletezni, egyetlen dolgot hadd emeljek ki, hogy Jókai nagyon kedélyesen és némi humorral viszonyul Debrecenhez, és ez azért fontos a 19. század második felében, ezek a debreceni tárgyú írások szinte kizárólag vagy nagyobb részt a kiegyezés után jelennek meg. Az 1870-es évektől 1872, és mégis mozog a föld, ugye ez a legismertebb ilyen tárgyú regény, ennek az első fejezetei játszódnak Debrecenben. Kicsapják ugyanazt az öt diákot, akik itt titokban tiltott verseket másolnak, de ugyanakkor Jókai úgy írja meg ezt a történetet, hogy nem neheztel, maguk a diákok sem neheztelnek a professzorokra, hiszen valaki besúgta őket, és igazából a professzoroknak, akik végül elküldik a diákokat, és a kicsapott diákoknak is van egy közös ellensége ebben a besúgóban, és ilyen módon föloldódik ez a mozzanat, tehát a kicsapatás ellenére ők szeretik a kollégiumot, és tovább viszik mindazt, és ugye szétszorodva az országban ők öten megpróbálják, tulajdonképpen a reformkornak, a reformkori Magyarországnak a modellezéséről van szó, megpróbálják mindazt megvalósítani, ki íróként, ki közéleti személyiségként, ki jogászként mindazt, amit a kollégiumból örökségként magukkal vittek. Ugye ez a nyitánya itt a debreceni tárgyú jelentős írásoknak, és ugye van egy egészen humoros írás is, a debreceni Lunatikus 1875-ből, ennek pedig ugye éppen 150 éves évfordulója van. Ez kevésbé ismert, és kevesebb szó esik róla. Itt egy humoros történetről van szó, a debreceni Lunatikusnak, mint holdkóros diáknak a legendás alakja az 1830-as évektől jelenik meg Debrecenben. Ennek az egész kérdésnek a gyökere tulajdonképpen az 1831-es kolera járványhoz megy vissza, és ezt ma mi jobban értjük a Covid után, mert tulajdonképpen egy ilyen posztjárványos tünetről, mint hogy ma is beszélünk posztcovidos tünetekről, egy posztkolerás tünetről van szó, amely az akkori ifjúságnak, a diákoknak egy részét idegileg meggyengítette, és így váltak érzékenyé bizonyos spirituális dolgok iránt. Egészen furcsa feljegyzések vannak a korból. Például egy konkrét dolgot a kollégium történetéből elmondhatok, az 1830-as évekből, hogy az akkori szeniornak, tehát a diák közösség vezetőjének a pénztárát kirabolták, amely egyúttal a diák közösség pénztára volt, tehát itt jelentős bűnesetről volt szó, nyomozták, hogy ki lehet az, és végül a professzorok egy ilyen Lunatikus diákot hallgattak ki, és ő meg tudta nevezni a tettest, és valóban elismerte a tettét. És akkor így fogalmaz a jegyzőkönyv, hogy átlátott a falakon is. Hát ugye ezek így elgondolkodtatók, én kértem különben Szabó Csaba, ma már nyugalmazott egyetemi oktató pszichológustól szakvéleményt ezekről a feljegyzésekről, és ő megerősítette, hogy ez az a korszak, amikor a hipnózissal az orvostudomány már elkezd foglalkozni. A debreceni kollégiumi professzorok már találkoztak ezzel a kérdéssel Nyugat-Európában, Sárvári Pál, Kerekes Ferenc, akikkel még például Kerekessel, vagy Lugosi Józseffel, Jókai, amikor 49 tavaszán a kormány ideköltözése után újságíróként itt tartózkodik Debrecenben beszélhetett, tehát ezekről az esetekről Jókai itt hallhatott először, és tulajdonképpen Jókainál már ez a máskülönben kóros idegi jelenség, vagy akár betegségnek is nevezhető, már a humor forrásává válik, ő már csak ürügyként használja, az a diák, akit ő, mint lunátikust bemutat, az tulajdonképpen a szerelméhez, aki nem más, mint az egyik professzornak a lánya, éjszakánként a kollégiumból a épület tetején kimászó diák, aki végképp nem holdkóros és nem lunátikus, tehát Jókai a 70-es években újraírja ezt a történetet, ezt korábban én magam sem értettem, ma már a Covid után látom a gyökereit. Na most visszatérve a humorhoz, azért volt ez fontos, mert Debrecenre és a debreceni kollégiumra, de magára a városra is. Épp ebben az időszakban, részben Kazinci nyomán, a csokonai kicsapatása nyomán, a csokonai síremlék fölállítása nyomán rátapadt egy bélyeg, hogy ez egy zárkózott város, meg itt nagyon morcak a professzorok és a progresszív gondolkodású diákokat üldözik és kicsapják, és ettől a bélyegtől egyszerűen nagyon nehezen tudott megszabadulni. Jókai segített ebben, hiszen Jókai kedélyesen viszonyult a debreceni kollégiumhoz, lehet, hogy azért, mert nem volt diák, és aki nem voltak tényleges tapasztalatai, hát ugye ezen azért lehet gondolkodni, de minden esetre
jó tett az imidzsnek.
Egyfajta távolságtartással tudott viszonyulni, és ő a jót látta meg a kollégiumban, még ebből a nehéz beteges esetből is tulajdonképpen a humor eszközével egy nagyon kedélyes történetet írt meg, és ezek a kedélyes történetek sokat segítettek Debrecennek és a kollégiumnak a század végén abban, hogy kilépjen, megpróbáljon kilépni ebből a zártságból és megmélyedettségből. Hát én így látom a Jókai szerepét, Jókai sokat segített Debrecennek, Debrecennek, amikor neki itt emléktáblát, illetve domborművet állítottak, akkor ezt jó érzékkel tették, ez különben a Zsigmond Ferenc kora, tehát visszatér a Zsigmond Ferencre, arra, hogy a 30-as években a kollégiumban domborművet kap Jókai, annak ellenére, hogy nem volt debreceni diák, ebben véletlenül Zsigmond Ferencnek is jelentős szerepe volt, aki a szóban forgó könyvet írta.
És akkor ezzel vissza is kanyarodtunk ahhoz a kötethez, ami mostani beszélgetésünknek tulajdonképpen a tárgya. Ezzel most egy 100 éves művet elevenítenek fel, mint mondta, reprint kiadás, tehát a ma már könyvritkaságnak számító eredetinek az új élete lehet ez a kiadvány. Hol lehet ezzel majd találkozni?
A kiadványt az Alföldi Nyomda készítette el nagyon szép formában. Ez egy reprint kiadás, egyúttal díszkiadás, ami azt jelenti, hogy a borító az csak részben követi az eredet, tehát a motivumaiban és a betűformában igen, a belső, tehát a belívek, azok viszont egyértelműen az eredetinek a másolatai. Fekete Károly püspök úr írt hozzá egy ajánlást, és ő ezt a Református Egységnap vendégeinek ajánlja ezt a kötetet, ilyen formán a vendégek ezt megkapják, a meghívott vendégek, és természetesen, mivel ennél azért több példány készült, ez majd kapható lesz Debrecenben, Kollégium Múzeumában, véletlenül a karakterkönyvesboltban is, tehát aki szeretné megszerezni, az hozzájut. Még egyszer hangsúlyozom, ez egy nagyon szép nyomdai termék, tehát az Alföldi Nyomda, a Református Kollégium és az Egyházkerület közös kiadványa. Ez a három intézmény évszázadokon át együtt munkálkodott, és ilyen módon ezzel tiszteleg a Református Egységnap előtt. Én magam is írtam hozzá egy rövid bevezetőt, nem hosszút, mert az eredeti művet kell itt, Jókairól szóló írását kell itt olvasni Zsigmond Ferencnek. Itt csak egy kis irányadó bevezető, inkább magáról a szerzőről, Zsigmond Ferencről, mint sem magáról a témáról, hiszen ott beszéljen Jókai és Zsigmond Ferenc.
A Debreceni Református Kollégium és a Tiszántúli Református Egyházkerület közös programjaként a Jókai 200 emlékév részeként a Református Egységnapon mutatják be Zsigmond Ferenc 100 éve született Jókai és Debrecen című kötete reprint díszkiadását. Ennek kapcsán beszélgettünk Győri Jánossal, az Egyházkerület közgyűjteményeinek gyűjteményi igazgatójával.